Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén, vendégünk Hevér Gábor, és én emlékszem a te diploma előadásodra, amikor a Nérót énekelted.
A Sztárcsinálok, azt képzeld, az egy második előadás volt. Csak olyan sokáig tartott.
De már annyira jó volt, hogy Dóri szerint akár diplomát is
én
kaphattál volna.
Én arra elmentem, nem sokkal azután, hogy engem nem vettek föl, emlékszem, és akkor így jó, azért elmegyek, megnézem. Figyelj, én most ezt halál komolyan mondom, én ilyen leesett állal hallgattam, ahogy te énekeltél. Elképesztő, ezt nem tudom, a rádió hallgató gyerekek tudják-e, de hogy a Sztárcsinálok című magyar, egyébként ez egy magyar musical.
Várkonyi Miklós.
Így van.
Várkonyi, Mátyás és Miklós Tibor, igen.
Várkonyi Miklós.
Kötője Miklós, igen.
Hogy ez ugye Néró történetét dolgozza föl, és te voltál a címszereplő, és ez egy iszonyatosan nehéz. Nagyon nehéz szerep, és nagyon nehéz énekelni. Fú, én emlékszem, ott az Audrey ment, és így csak így néz, hogy lehet így énekelni, mert ráadásul te nem is énekes vagy, nem is zenész osztályban jártál. Tehát ez egy drámai osztály is.
Abban az volt az érdekes, hogy ott voltak alattunk jártak kettővel a műzikeresek, akiknél hát most nem akarok neveket emlegetni, de hát ők teljesen kész voltak abban, hogy ebben csak akik zenéhez értek, ebben egy C fölötti F.
Igen, ez egy egészen
van benne, ez a római égése című dalma, van benne egy C fölötti F, ami hát tulajdonképpen túlmegy az egészségtelenen. Tehát az már egy olyan hang.
De ez mi, ez kétvonalas F? Vagy egy?
Nem, az a magas C fölött van egy F-fel. Szóval amikor Pavarotti énekel ki a magas C-ket, a magas C királya, a fölött van még három hanggal. Vagy négy. És a dolog lényeg az, hogy mindig ezzel jöttek, hogy hát azért mondtam, figyelj, én nem azzal foglalkozom, hogy ez egy C fölötti F, hanem azt ott meg kell fújni, egyébként egy van, nem kell hosszú ideig tartani, de azt meg kell fújni. Üszkös gerendák, azt hiszem, hogy az a üszkös gerendák, ott van benne ez a...
Jó, de oké, okay, van egy magas hang benne, de az egész
egyébként olyan, igen, egyébként tényleg olyan, de nagyon egyszerű volt. Flór Marcsi volt az énektanárnőm, és akkor mondta, hogy én nem cigarettáztam, hanem hogy egyszer-kétszer elszívtam egy szál cigarettát, így ebben, akkor még lehetett benne dohányozni, de csak valami is mondta, hogy most jön ez a Néró. Másodéves évvégi vizsgálőadásunk volt, nem diplomavizsga, másodéves. És azt mondta a Flór Marcsi, hogy ebben most olyan dalok vannak, abból el akarsz énekelni ott egy hangot is, akkor 3 hónap múlva van a vizsga, akkor ezt tegnap le kell tenni. De mondom, nem cigarettázom, egyet se. És én szót fogadtam. És mondtam, hogy nem, egyébként nem voltam.
De nem ezen múli.
Én nem jön ki. Nem jön ki. Hát ez nem jön ki, meg úgy kell
nem,
énekelni.
Ez nem ezen, ez egy technika. Ez nem azon múlik. Ez, persze, nem segít, nyilván hogy az ember elcigarettázza a hangját, vagy, de nem azon az egy-két szálon múlik, nem. És nem azon múlik, hogy most tesz. Szóval azért, mert valaki leteszi a cigit, nem fogja tudni elénekelni ezt
az
a dalt, csak mondom.
Az igaz, jó, de mindegy, tényleg nagyon jó volt.
Mondd meg, és hogy kik játszottak még benne? Jól emlékszem, hogy a Gubás Gabi is
Gubás
játszott
Gubás
Gabi,
igen, ő volt a csajom, Oktávia, meghalt szegényként, mert utána jött egy másik, ő volt a Kovács Vanda. Timko Eszter, Vida Péter volt a Szeneka.
Timko Eszter volt az anyád.
Igen, Agrippina. Hát az egész osztály játszott benne, igen. Rodrigo volt a mesélő. Igen, ő volt az írnok.
És a Szeneka pedig a
Vida Péter.
Igen. Úristen, de emlékszem rá. És bennem nagyon megmaradt ez.
Szóval ez egy valóban nagyon jó, és azért is volt, mert azt úgy csináltuk együtt közösen az osztályjal, azt mint a Nagy Viktor rendezte, hogy az volt a történet, hogy a Kosztolányinak a Néró a véres költőből beemeltünk részeket. Egyébként is szerintem nagyon jó darab, de ez egy picit entelektüle, és kicsit érdekesebb helyzetek lettek benne. Nem sokat, hanem pont annyit, amit elvisel, és elég komoly részletek vannak benne.
Én egyébként nemrég olvastam el pont ezt a regényt újra, és azért ez egy nagyon, nagyon, hát ilyen lírai, vagy nem tudom, tehát ugye nagyon lírai nyelvezete.
Igen.
Tehát nem egy rockoperának
a szöveg. De talán ezért illett bele azokba a részekbe, amikor a dolgok voltak, és ez annyira kitartott, hogy ezt még negyedéves korunkban is játszottuk.
A főiskola után Miskolcra kerültél. Ez az egy ajánlatod volt, vagy te kifejezetten vidékre akartál menni?
Nem akartam vidékre menni, hanem az történt, hogy én akkor a katonában voltam gyakorlaton, és én ott rendeztem is egy darabot a katonában, ami Zsámeki Gábornak köszönhető volt, hogy befogadott. Ez egy olyan előadás volt, amit én máshol rendeztem volna, de annak a színháznak az igazgatója egy kényszerűség miatt kiszállt ebből a történetből, és én az osztályjal szerettem volna rendezni. Kaptam egy ilyen lehetőséget a negyed évben, mert én már rendeztem a főiskolán egy-két dolgot, hogy az úgynevezett negyedik trimester, ami hülyeség, már a trimester ugye az 3, tehát abból nem lehet negyedik trimester, de mindig is így hívták, vagy a harmad, nem tudom, anyadik trimester, az Hevér Gábori lesz, és ő rendezhet valamit az osztálynak, ráadásul, hogyha akarja, akkor egy kőszínházban, a budapesti kőszínházban. néztem, mint Rozi a moziban. Igen, de én akkor már rendeztem a főiskolán egy-két dolgot, és mondhatni, sikeres is voltam benne, meg valamilyen dolog történt, és akkor ezt akarták, szerették. És az a színház kiszállt belőle, és az igazgató fölhívott, hogy most baj van, mert lehet, hogy nem ő lesz az igazgató, és mire a bemutató lenne, már lehet, hogy nem ő lesz itt, és nem akar ilyen kellemetlen helyzetbe hozni. De 3 hónap volt a bemutató, vagy a próbaidőszak elkezdéséig is. Én szomorúan üldögéltem, és akkor a Katonában a Bányán odajött hozzám, hogy mi a baj. Mondom, ez a baj, hogy nincs ez, hogy hív fel a Zsámbékit. Na, a Zsámbék Gábort én. De ismertük egymást, tehát a Katonából meg játszottunk, ott statisztáltunk a Cseresznyés kertben, meg más darabokban is benne voltam, meg játszottam, meg nem tudom, tehát még, sőt, azt kell mondanom, hogy kifejezetten jóba voltunk. Nem voltunk a tanítványai, de én nem voltam a tanítványa. És akkor hosszas unszolásra írtam neki egy levelet, mert kint volt külföldön a rendezett, és visszaírt, hogy ilyen jó ajánló levelet már régen olvasott, úgyhogy igen. És akkor szépen megtárgyaltuk, hogy meg mind kell csinálni. És akkor ez így elindultotta a történet, és annak kapcsán is, meg azt, hogy még az utolsó darabban is benne voltam, volt egy olyan svung, és meg is lett említve, hogy esetleg a Katonában lehetne szerződni.
Bocs, elmondod, mi ez a darab, amit rendeztél egyébként?
Vitkievicsnek a Hőbörgő János Mátyás Károly. Tessék.
Köszönöm.
És a...
Tudod, melyik az?
Tudom.
Igen, de figyelj, elmentek izé, Vitkievicsék orvos barátok voltak, Zakopanéba jártak föl, festő is volt, pusztító festményei vannak. Minden festménye alá nem az aláírás van írva, hanem az, hogy mit szedett, mit nyomott akkor, mert orvos volt, és tudta, hogy miket kell tenni. Tehát egy ilyen full delíriumban voltak, és néha viccesen fölmentek, és a saját barátaikkal játszották el. Én például próbáltam ehhez ragaszkodni a jelmezekben mindenféle dologban. Arra két dologra nagyon büszke vagyok, egyrészt, hogy ezt megcsináltuk, ezt az előadást, másrészt pedig, hogy Ág Marci, aki azóta már nagyon sok díjat nyert, különböző filmes díszlettervezésekkel, és egyébként díszlettervekkel, és mindennekkel, először ebben az előadásban volt díszlettervező. Én valakinek az ajánlására megkerestem őt a akkor még főiskolám, és elvállalta, és akkor együtt csináltuk ezt a dolgot. Na mindegy, szóval, hogy ez innen akadt, és akkor igen ám, de megkeresett a Margitai Ági, áldott emléke Margitai Ági, hogy mennék el Miskolcra. Én mondtam, hogy biztos nem.
De ő ott játszott.
Ott játszott.
Ott más titulusa nem volt.
Nem, de azért egy kiemelt szerepben volt akkor ő a színházban.
Tehát volt neki szava.
Igen, és többek között azt a luxus csinálta meg, hogy járt vizsgálódásokat nézni.
Érdekelte a felnövekő új generáció.
Igen, igen. És egybevéve az a színház akkor igazgatójával, Hegyi Árpád Jutocsával, akivel szintén eljöttek, és megint az volt, hogy akkor ez is mondta, hogy nem. Mert nem szeretnék, mert itt meg nem is valahogy ez nem volt akkor a fejben, vagy hogy van. És egyszer csak ugyanabban a kávéházban vagy pizzériában, egyszer csak azt most nem tudom, hogy történt, de szerintem ugyanúgy megkeresett engem a Kamondi Zoltán. Hogy most Miskolcon fog csinálni egy egészen különleges, egészen elképesztő dolgot, ami egy kicsit színház a színházban, kivéve ebből a dologból egy ilyen egészen alternatív, de hogy picit azt éreztem, hogy meg akarja támogatni az Ágiékat, hogy menjünk már le oda, de nem csak engem hívtak, hanem valamilyen dolgot, és a vége még úgy alakult, Jutocsa azt mondta, hogy én mondjak még 4-5 osztálytársamat, akiket én szeretnék, és azokat is leszerződtetik oda. És menjen. Tehát ilyen kiemelt szerepben lettem hirtelen. Akkor mondtam, volt, akit nagyon szerettem volna elvinni, Kocsispali barátomat nagyon szerettem volna, hogy lejöjjön, de nem volt hajlandó, ő ment Kaposvárra.
Akkor te már igen mondtál, ő még mindig
nem. Még nem mondtam igent, mert akkor ez minden alakult ebbe a dologba, és mivel a Kamondinek egy olyan fantasztikus ajánlata volt, egyébként elképesztő dolog volt. Én az alatt a másfél év alatt, amíg nem voltam Miskolcon, én Magyarország tulajdonképpen összes valamire való, és ha kihagyjuk valakit, akkor bocsánat, de majdnem az összes valamire való színházi emberével és színházi rendezőjével dolgoztam. Mert egy olyan projektet talált ki az Zoli, amiben ez létrejöhetett. Egyébként egy normálisan egy ember, egy színész egy évben mondjuk egy vidéki színházban 4 vagy 5 bemutatója van. Nekünk meg volt 16.
De hogyan?
Úgyhogy egy olyan színházat csináltunk, hogy egy improvizációs színházat csináltunk, aminek az volt a címe, hogy egymást érintő. Elképesztő dizájn mindentől, képzőművészeket mindent kért meg az Zoli mögé a dolog miatt, és megkért olyan rendezőket, hogy 3 nap alatt kellett egy színházi előadást létrehoznunk. Tehát mint a régi szép
időkben. A színházi előadások érintették egymást,
így
kvázi?
Van, így van. Az volt a lényeg, hogy az egyiknek csatlakoznia kell a másikhoz, és be kell vinni, a 96-ról beszélünk, be kell vinni a vizuális kultúrát is ebben a dologban. A legelső előadás volt az, ami picit csalás volt, azt a Lukács Andor csinálta, mert arra volt egy hetünk. Tehát ott volt az összes többi, az volt, hogy csütörtökön elkezdtük, és vasárnap bemutató.
Várjál, mert mielőtt folytatnánk, hogy ez egy sikeres projekt volt-e, vagy eleve kudarcra van ítélve, amikor egy színház van egy városban, azért azt mondd el, hogy akkor ezek szerint te visszautasítottad a katona ajánlatát, vagy végül nem jött a katonából?
Szerintem a végén már nem jött a katonát ajánlat, mert ez közben egyrészt kiderült, hogy van ez a megkeresés valami, és már nem ültünk le tárgyalni. Tehát én nem utasítottam vissza a katona ajánlatát. Nyilván, hogyha jött volna a katonától egy erős ajánlat és egy valamilyen dolog, akkor elgondolkodom
rajta. Mit csináltál volna? Most már mindig,
hát azt nem tudom, de amit a Zoli fölvázolt, az annyira izgalmas volt.
Neked.
Az annyira izgalmas volt, az egy annyira innovatív, az egy pörgős történt volt, hogy nyilván a ország legjobb színházába leszerződni, az nem az van, hogy már, hanem dehogy nem. De valahogy azt is érzékeltem, hogyha most oda mennék, akkor ott elkezded járni azt a létrát, amit egyébként be kell járni, és azon nincs is semmi baj, de itt viszont az van, hogy figyelj, hetente robbangatsz, teszel minden, ez történik, és tényleg az történt, hogy jobbnál jobb, és borzasztóbb előadásaink voltak, hiszen ennek pont az volt a lényeg, hogy volt elképesztő siker, volt olyan előadásunk, 3 nap alatt hoztuk létre, amit beválogattak a Poszt elődjébe, az Országos Színházi Fesztivál találkozóra. 3 napos előadást. És mondtuk, hogy de hát figyeljetek ide, ennek ezt nem fogjuk tudni rekonstruálni. Nincs fölvéve? Hát valahogy föl van véve, de hát eznek pont az volt a lényeg, hogy ez egy 2,5 órás előadás volt.
De azt mondanak, hogy mit szólt ez az egész ez a város? Mert még egyszer mondom, amikor egy városban egy színház van, akkor az...
Szerintem az volt a céljuk, ezt tőlük kellett volna megkérdezni, az volt az igazgató meg a Kamondi célja, hogy a miskolci akkor már elég rendesen pezsgő egyetemi életet, az egyetemistákat bevonzák a színházba. És ez kifejezetten ennek a körnek.
De ez a kérdésem pont, hogy...
Színház a színházban az volt, hogy volt egy díszletépítő, persze, óriási sikere volt. Díszletépítő csarnok, van egy ilyen csarnok, és ezért ez volt a neve ennek a társulásnak, hogy Csarnok Kultusz Motel. De ez nem volt külön társulat, semmilyen dolog ilyen nem történt vele, csak az történt, hogy ott voltak ilyen külön előadások. Mi játszottunk a Nagyszínházban is.
Koncepciót azt értem, de igen. Hogy akkor nem csak ez ment abban az évben a Miskolci Színházban, hanem nem. Ez egy projekt volt, egy side projekt.
Ezt mondom, így van.
Jó, értem. Igen. Azt hittem, hogy ezt teljesen át akarták reformálni.
Igen, csak elmondom, hogy ebben az évben frissen végzett főiskolásként dolgoztam az Asher Tamással, dolgoztam a Lukács Andorral, dolgoztam a Valló Péterrel, dolgoztam a Felugosi Lacával, dolgoztam a Szirtes Jánossal, hogy a másik világból is mondjak dolgokat, dolgoztam a nem is tudom kivel, tehát mindenki, és volt még egy következő év, ahol szintén ez történt. A Mohácsi Jánossal, akivel aztán utána nagyon együtt voltunk, Eszeny Enikővel elképesztő jó színdarabot csináltunk. Fantasztikus formában volt az Enikő, és tényleg iszonyatosan jó volt, a Hamletnek az előtörténetét írta meg, amit aztán fölhoztunk Budapestre is, és itt is eljátszottuk elképesztő sikerrel.
Hol játszottatok Pesten?
Pesten a Merlinben, mert a Merlinben jöttünk át. Csak mondom, neked volt benne egy olyan rész, hogy az ifjú Hamlet, azt fejtette fel az Enikő, az ifjú Hamletnek mi történhetett előtte, mielőtt elkezdődik a darab, az I, ki, vagy ugye úgy kezdődik a Hamlet, hogy előtte mi történt. És visszafejtette, hogy miért tudja a Hamlet, hogy mit kell csinálni a színészeknek. Miért tudja, hogy mit kell csinálni a színészek, és a színészek bólogatva is figyelnek rá. De nyilván azért, mert mondta az Enikő, nagyon jó humorra, mert amatőr színész volt. Uh-huh. De mit játszhatnak? És akkor, amikor ezt csináltuk, Miskolcon éppen a másik kis színházban, ott a Sirályt játszották. És én elkezdtem mondani, hogy ide figyelj már, a Sirálynak a szereplői tökéletesen megfelelők, át lehet őket tenni a Hamlet szereplőire. Hamlet Trofimov, Ánya Ofélia. Tehát megfeleltethetők a szerepek egymásnak, egy Polónius, ugye ez van, Polónius Gaev. És a Gertrudis a nagyasszonya, a Cseresznyésket nagyasszonya, mind a kettő. És valóban az is történt, hogy át kellett menni. És Miskolcon az történt, hogy egy bizonyos, a csarnokból egyszer csak, én voltam Hamlet, ugye, az volt, hogy át kell mennünk egy másik helyre, és ott ült bent 200 ember, és a miskolci kazamatákon a színháza alatt át kellett őket vinnem a kis színházba, azt tudták, hogy hol vannak. Lent az Enikő tartott nekik helsingőri úti kalauzba bemutatót, hogy mi van, de ilyen izékbe mentünk át, és ezt is megérkeztek a kis színházba, ahol a Csehov Cseresznyéskert próbái zajlottak, amiben én beálltam, mint Trofimov, fiatal Trofimov, és megtörtént egy ilyen dolog. Ez Budapesten úgy zajlott.
De jó.
Ez Budapesten úgy zajlott, hogy a Merlinben játszottunk, majd ki kellett állnom a Merlinben 350 ember elé, vagy 400 ember elé, és azt mondtam nekik, hogy jó napot kívánok, elnézést, ez a Pesti Színház, ugye? Nézők. Ez a Pesti Színház, ugye? Nos, komolyan kérdezem, ez a Pesti Színház, mert nekem is mondtam egy időpontot, ha mennyi van, tudom én 10 perc múlva próbára kellene. És valamikor mondta, hogy nem, ez a Merlin. Ez a Merlin? Ez nem, komolyan ez a Merlin, nekem ott kell lenni a próbán, úristen, átjönnének velem? És átvittem 400 embert a Merlin Színházba, a Pesti Színházba, a Váci utcán.
De jó.
Úgy, hogy megnéztek ott egy 10 perces jelenetet, és visszamentünk a Merlinbe.
Hol vannak ezek a színházi ötletek?
Igen, ez hol van már?
Van, vagy van ilyen?
Van ilyen még.
Biztos, most, hogy van.
Az ennyire merész színházi ötletek?
Azt mondtad, hogy biztos, hogy van, de akkor te nem találkozol.
Én mostanában nagyon keveset járok színházba. Van két gyerekem, és amikor nem játszom, akkor inkább otthon vagyok. Néha-néha megfordulok színházba, de egyre kevesebb.
Na jó, de mint színész találkozol ilyesmivel.
Ja, néha igen. Néha igen, vannak őrült történetek, meg őrült ötletek, de mondjuk ez mondjuk egy, ráadásul ez egy iszonyatos hazárdírozás volt, mert ugye az történt, hogy nem tudott volna tovább folytatni az előadás, mert a pont annyi időm volt, hogy meggyőzzem a közönséget, amíg a kollégáim átrohantak a Pesti Színházba, mert ők előtte még ott álltak mellettem a színpadon, ők kimentek, és nekem az volt, hogy ő nekik 3 perc laufjuk volt, hogy megérkeztek, és én lihegve váltak be, mint a cserem.
Mennyi idő alatt értetek el?
Szerintem egy olyan 15-20 perc. Mert hömpölyögött a tömeg, és egybe kellett tartani a tömeget. Hogy azok átjöjjönnek, és megérkeztek, és nem vittek a szemüknek egyébként. Óriási ötlet volt.
Nagyon. Szóval akkor neked volt egy ilyen iszletosan erős indulásod. Ez a fajta improvizáció, ez egyébként nagyon közel állt hozzá? Tehát te egy ilyen improvizációra abszolút kapható ember
igen.
vagy?
Kérdezzük ezt majd meg a hírek után vendégünktől, Hevér Gábortól.